kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízállása. Ma reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokkja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Újabb hőhullám várható, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában, a legdurvább napnak majd a hétfőig érkezik. Az EUMET.hu meteorológiai oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a tegnapi brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, tegnap a szél és a jégeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságban élők ültetvényeit verte szét, fóliasátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelmihez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Az egészségügyi miniszter szólalt fel a parlamentben ma napirend előtt. Hegedűs Zsolt arról is beszélt, szeptembertől nyilvánosan elérhetővé teszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait. Világossá tette, hogy a betegbántalmazás elfogadhatatlan, hangsúlyozta, hogy a szifilisz járványt is kezelni kell. A tárcavezető több további lépést is megemlített, folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, visszaadják az orvosi kamara autonómiáját, szakmai egyeztetések indulnak az állami és a magánegészségügy viszonyának rendezésére. Kiemelte azt is, hogy többletforrást adnak az egészségügynek, elindították a klímarekonstrukciós programot, amire 3 milliárd 600 millió forintot különítettek el, 18 helyszínen már a végére értek a munkálatoknak, szeptembertől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket, sorolta. Hegedűs Zsolt szerint túl sok beteg vár túl sokáig, a kórházokban pedig évtizedes adósságok halmozódtak fel, hiányoznak a kiszámítható betegutak, sok helyen leromlott az infrastruktúra, és az egészségügyi dolgozók sem kapják meg a szükséges megbecsülést. Kiemelte azt is, többletforrást adnak az egészségügynek, de hozzátette, hogy pár hónap alatt csodát nem lehet tenni. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos ismertette, a szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyerekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Továbbra is több helyen lángol az erdő Franciaország Gironde megyében. A hatóságok eddig 220 ezer embert evakuáltak a katasztrófa miatt. Bordóba látogatott a francia államfő, aki a védekezéssel kapcsolatban azt kérte a helyiektől, maradjanak egységesek. A tüzek már ötödik napja pusztítanak a francia nagyváros körül, most arra több mint 42 ezer hektár erdő pusztult el emiatt. A következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség, mondta Emmanuel Macron, aki szerint az ország teljesen példátlan erdőtűzzel néz szembe, amely a II. Világháború óta a legsúlyosabb. Bordó polgármestere arról beszélt, minden esetőségre fel kell készülniük, miután a számos tűz egyike jelenleg már kevesebb, mint 15 kilométerre pusztít a franciák 10. legnagyobb városától, írta meg a BBC. Franciaországban tehát már mintegy 220 ezer ember kellett evakuálni, Spanyolországban pedig több mint 100 ezeret, ott Madridtól nyugatra már ellenőrizhetetlenül terjednek a tüzek. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Kállai Márton 1982-ben született Budapesten. Eredetileg szociológiát tanult az ELTE-n, és akkoriban fordult figyelme a fotográfia felé. A tavalyi évben jelent meg Matuzsálemek című kötete, melyben Magyarország legnagyobb és legidősebb fáit gyűjtötte össze. Vele készült a most következő beszélgetés.
Nagy sértés, ha megkérdezem azt, hogy hogyan lett dendromán? Vagyis hogy fordítanánk ezt, famániás?
Nem, egyáltalán nem sértés, de azt gondolom, hogy én nem lettem dendromán. Ez a dendromán egy, ugye a dendrológiából és a mániából létrehozott szó. Van egy oldal, a dendromania.hu, amit a Pósfai György biológus, biokémikus alapított. Ez egy hatalmas adatbázis. Rajta a Magyarországon jellemző fajok rangsorával, mégpedig a talajszint és 150 cm között mért legkisebb törzskerület szerinti rangsorral. És ők ezt nevezték el, ezt a fa gyűjtő vagy fa mérő mániát nevezték el dendromániának. Úgyhogy ha így nézzük, akkor rám azért sem igaz, és azért sem mondhatom ezt magamról, hiszen én teljesen másféle módon én vizuálisan gyűjtöm ezeket a fákat, és bár amikor elkezdtem ezt a sorozatot készíteni, akkor betettem az autóba egy 10 méteres mérőszalagot, hogy majd én is fogok fát mérni. Azt hiszem az első vagy a második fánál, vagy mondjuk úgy az első 5 fából az egyiknél eszembe jutott, hogy meg kéne mérni, azt oda mentem, megmértem, és utána soha többet, mert rájöttem, hogy ez a része engem nem is érdekel.
Matuzsálemek, tehát azt jelenti, hogy azok a fák, amelyek ebben a könyvben vannak megörökítve, azok öregek is.
Gyaníthatóan öregek. Ugye ezt jelenti gyaníthatóan öregek. Nyilván a matuzsálemi kor az sugallja, hogy ezek hazánk legidősebb fái, de ez egy rendkívül nehéz dolog, ezt a kort megbecsülni, nagyon nehéz dekódolni, úgyhogy mivel ez összefügg azzal, hogy nem csak a legidősebb, vagy sokszor azt feltételezzük, hogy a legnagyobb az a legidősebb is, vagy hogy van összefüggés, ezért nem feltétlenül van így, de nyilván az a fa, ami elképesztően nagy, az feltehetően valamennyire idős is.
Mit értünk ez alatt? Nyilván a korukat ezeknek a fáknak már száz években, több száz években lehet mérni.
Nyilván azt szinte biztosan állíthatjuk, hogy egy fa, ami annyira nagy méretet öltött, hogy a saját fafaján belül mondjuk ott van a, nem tudom, a felső 10-20%-ban, arra egészen biztosan mondhatjuk azt, hogy nagyon idős, talán azt is mondhatjuk, hogy van 100 éves, de igazából, ha egy másféle módon közelítjük meg az időtávot, akkor ugye itt arról van szó, hogy itt azt keressük, hogy mi az, ami 400 éves, vagy mi az, ami 500 éves, vagy hogyha elkezdünk utána menni a mondáknak, akkor ugye itt ebbe a könyvbe én is fényképeztem 3 darab 1000 éves tölgyet, egészen nyilvánvalóan nincsenek 1000 évesek, tehát ez valahogy a kor meghatározás, ugye nyilván ez erősen összefügg azzal, hogy az ember hogyan tudja ezt a hatalmas időtávot áthidalni, és nyilván a kiinduló pont az egy ember élettartama, ezért az jól látható, hogy azok a fák, amik a mi életünkben ültették őket, azok elég jól meghatározható a koruk, azok, amik mondjuk még akár emlékezhetünk, vagy a déd-déd szülők korábban lettek ültetve, vagy egész egyszerűen spontán módon akkor kezdtek növekedni, az is még belátható, tehát mondjuk a petőfifák kora, az mondjuk még akár lehet petőfifa is, de aztán, ahogy megyünk tovább az időben, a Mátyás királyfa az már minden bizonnyal teljesen, hogy mondjam, egy ilyen önkényesen létrehozott fogalom, vagy valamiféle történetmesélésből, vagy valami mondából visszamaradt fogalom, mert még hogyha lehetett is 500 éves az a fa, tegyük föl, az szinte bizonyos, hogy 500 évvel ezelőtt az nem volt egy kiemelkedő fa a környéken, tehát miért pont oda kötötték volna a lovat, vagy miért pont az alatt írtak volna verset, és akkor még egy kicsit messzebben jön az 1000 éves, ami pedig már egy jelzővé alakult, biológiai alapja nem túl sok van neki, mert azért nem jellemző, hogy 1000 évig elélne egy fa ezen a klímán.
Némelyik fának neve is van.
Igen, soknak van neve egyébként.
Kandelláberfa, összpötérő.
Összpötei kandelláberfa, ami egyébként Rinyabesenyő határában van. Ez például egy duglászfenyő, ennek a korát elég jól meg tudjuk ítélni, mert leírások emlékeznek meg arról, hogy az 1870-es években kezdték Magyarországon telepíteni őket. Tehát innen például tudjuk, hogy ez a fa minden bizonnyal semmiképp sem idősebb, mint 150 éves, de olyan helyszínen volt, olyan gazdag élőhelyen, olyan jó vízellátással, olyan jó tápanyagellátással, hogy nagyon nagy növekedésre volt képes. A 150 év, ami itt ebben az esetben például tudjuk, hogy 150 év, ez nyilván egy rossz talajon, fényért versengve növekedni próbáló fa esetében lehet, hogy ez egy karvastagságú fát eredményez, aki igazából azt várja az erdőben a vetétársai között, hogy mondjuk a fölötte összezáró lombkorona egyszer egy kicsit abban valami kár keletkezzen, vagy egy fa kidőljön, több fény lejöjjön arra a szintre, ahol ő nő, és utána kezd el növekedni.
Emeljünk ki akkor egy-két fát ebből a könyvből, kezdjük ezzel a Hédervári Árpád tölgy.
Igen, hát hogyha elég sokat jártunk utána és kerestük az erre vonatkozó szakirodalmat, nem csak a Dendrománia oldalon, hanem a korábbról föllelhető szakirodalmat. És azt tudom, hogy egy múlt századi felmérés során egy német, azt hiszem erdőmérnök volt, aki Európát járta és kereste minden országban a legnagyobb fákat, az ő könyvébe egyébként két magyarországi fa került bele. Az egyik az a Hédervári Árpád tölgy volt, ami a mai napig látható, szintén nagyon erőteljesen csonkolt verzióban, hogy a főágai letörtek, még azt hiszem egy égési sérülés, vagy valami villámsújtotta sérülés látható benne, a törzse teljesen ketté van hasadva, de van egy része, ami még él, egy ilyen gúlaszerű, piramisszerű képződménnyel meg van erősítve, hogy az ott megmaradjon. A másik ilyen kiemelt fa, ami ebbe a kiadványban is benne volt, az pedig az ötvös kónyi hárs. Ezt tartják Magyarország legidősebb fájának.
Nincs jó bőrben.
Nincs igazán jó bőrben, de hogyha azt nézzük, hogy 450 évesre teszik a korát, akkor azért ahhoz képest igencsak becsülendő, hogy él. Egy akkora odú van benne, hogy abban bőven elfér egy család. A története egyébként az, hogy ez egy kastély udvarán áll. A kastély az most elhagyott kastély. A rendszerváltás előtt egy szanatórium vagy elmegyógyintézet működött benne. Azelőtt, másik világháború előtt, a kastélyt, amíg még használták, addig vannak olyan képek, hogy az úri közönség itt egy kártyapartit rendez bent az odvában, mert ott van a leghűsebb a környéken. A világháború alatt van egy olyan leírás, mi szerint egy nincstelen család költözött be az odvába és élt ott. De a képi bizonyítékok itt még visszább mennek az időben, mert 1896-ban a milleniumi kiállításon Somogy megye ezt a fát, illetve erről a fáról készült képet küldte el Budapestre kiállításra, mint a megye egyik nevezetessége. És azon is igen nagy már a fa, mert úgy küldték, hogy két ember áll mellette. Teljesen beazonosítható az alakja, és lehet tudni, hogyha 130 évvel ezelőtt is ilyen nagy volt, ebből tudják visszakalkulálni ezt a feltételezhetően 450 éves kort, mert ugye itt évgyűrűket számolni értelemszerűen teljesen reménytelen, mert az egész törzs középen üreges.
Mi volt a kritérium, hogy bekerüljön egy-egy fa a könyvbe?
Talán három szempont volt. Volt egy szempont, mivel ez egy fotóalbumnak indult, ezért az egy deklarált szempont volt, hogy vizuálisan legyen érdekes. Ezen kívül, ha fellelhető róla információ, akkor legyen idős, mint például itt a képen most éppen, amit lapozgat, az a Sopron-Horpácsi kastély udvarában álló hársfa. Sajnos ez a kastély udvar, ez most nem látogatható, le van zárva. De hogy például erre azt tartják, hogy amikor Széchenyi a könyvtárát és a tárgyait a Nemzeti Múzeumnak, illetve a Széchenyi Könyvtárnak adományozta, akkor annak apropóján ültette ezt a fát. És ennek utána mentünk, egyébként megpróbáltunk Széchenyi kutatókat fölkeresni, hogy megállja a helyét ez a mondás, vagy nem, és azt mondta, hogy akár meg is állhatja, de konkrétan ő az életműben nem talált olyan sort, hogy már pedig Sopron-Horpácson ide ültettem ezt a hársfát, de az, hogy mi próbáltuk keresni azokat a fákat, aminek valamilyen kultúrtörténeti jelentősége van, az abszolút egy szempont volt, ahogy ide a könyvbe bekerült, mint ahogy éppen a képes fák is úgy kerültek be, hogy elkezdett érdekelni ez a jelenség, a képes fák jelensége, és például a tüskevári képes fa, ami minden bizonnyal nem egy nagyon idős tölgy, mert ugyan egy szép tölgyfa, de ebből a méretből mondjuk 100 000 szám van Magyarországon tölgyfa, de mégis a könyvbe beválogattam, mert eleve érdekesnek találtam, amikor megláttam, hogy a képes fán a kép az egy mecsetet is ábrázol, és rögtön elkezdtem utána járni a történetnek, hogy akkor hogyan fordulhat ez elő.
És van kedvenc fája vagy fafaja?
Nyilván vannak olyan fafajok, amik vizuálisan nagyon érdekesek, tehát például a gyertyánoknak, az idős gyertyánoknak a törzse, vagy például az idős hársfáknak a törzse. Az például nagyon közel áll hozzám, és nagyon szeretem nézni a formájukat, a kialakulásukat. És hát vannak olyan fák, aminek pedig azt mondom, hogy a hangulata vagy a története nagyon erős.
Akkor egy történetet kiemelünk.
Ja, azt szoktam mondani, ennek a könyvnek a borítóján a zsenyei ezeréves tölgy látható.
Bocsánat, de ez tavaly a legszebb könyv díját nyert el?
Idén. Igen, tehát a tavaly kiadott könyveknek volt 2026-ban egy versenye. A Magyar Könyvkiadók Egyesülete szervezi ezt a versenyt, és azon elnyerte a legszebb ismeretterjesztő könyvnek járó díjat. Tehát amiről beszéltünk, ez a zsenyei ezeréves tölgy. Ez Magyarország legnagyobb tölgyfája volt. 10 méteres körkerülettel rendelkezett, ami azért abban a szempontból nagyon érdekes, hogy ma a legnagyobb élő magyar tölgy, amit ismerünk, az pontosan most lépte át a 800 centimétert. Tehát nagyon sok tölgyfa van, ami 7 méter és 8 méter közötti törzskerülettel bír, de ez 10 méteres volt. Több kár is érte, először keletkezett egy hatalmas odú a belsejében, amit megpróbáltak betonnal kiönteni, és hatalmas acélpántokkal a törzset erre a betonra rápántolni. Aztán 2006-ban jött egy vihar, ami végleg ledöntötte a törzsnek mind a két főágát. Ez egy relatív alacsonyan ágazó fa volt, két hatalmas főággal. És az egyik főág, egyik pici része, az nem dőlt ki, hanem 20 évvel ezután, a vihar után is ott áll, és még mindig kihajt levelet hoz és termést hoz. Egyébként 2 héttel ezelőtt ellátogattam ismét Zsenyére, ott volt dolgom, megnéztem, és bár látszik a törzsön, hogy már nagyon-nagyon sok mindenféle bogárnak, élőlénynek otthont ad, ugye ez a fa egészségére utalva nem egy pozitív dolog, de még ma is ott áll, és teljes levélben van. Úgyhogy ez a fajta túlélés, amit ő mutat, meg az, hogy tölgyfából a legnagyobb volt Magyarországon, egyesülve azzal, hogy vizuálisan, ahonnan innen megnézzük, úgy néz ki, mint egy fél arc, tehát ez a több rétegű jelentés, ahogy így egymásra rakódott, ez például egy nagyon kiemelkedő történet volt számomra.
Ezeket a fákat akarva vagy akaratlanul az elődeink hagyták ránk. Mi hagyunk-e matuzsálemeket az utódainkra?
Én azt gondolom, hogy egész biztosan hagyunk. Hogy mennyit hagyunk, az már egy érdekes kérdés. Miközben én ezt az albumot fényképeztem, ez körülbelül 4,5-5 évet ölelt át, ami alatt ez a sorozat elkészült. Ebbe a könyvbe bekerült körülbelül 120 fa, vagy 120 nevezetes élőhelyen lévő fa, mert vannak olyan helyek, ahol egy ilyen facsoport van ugye benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt az 5 év alatt, ugye folyamatosan, amikor a könyvet szerkesztettük, akkor még egyszer leellenőriztük az információkat, hogy az ide bekerülő fák valóban élnek, állnak, továbbra is egészségesek. És körülbelül azt kell, hogy mondjam, hogy a fák egy olyan 5-10 közötti fáról tudjuk azt, hogy ami alatt az album készült, azóta elpusztult. Vagy kiszáradt, és nem hajt ki többet, vagy olyan is van, hogy tövestől kidőlt. Vannak ilyen rekorderek benne, például a legnagyobb magyarországi gyertyán, amit én még fényképeztem 4 évvel ezelőtt Oroklánban, az a rákövetkező évben kidőlt, és erre több példa is van. Ugyanez nem egy tudományos kijelentés, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, de mégis az emberi tapasztalatban azt mondom, hogy sajnos sokkal nagyobb arányban pusztulnak, mint ahogy újra tudnak teremtődni. Azt kell, hogy mondjam, az is biztos, hogy lesznek kivételek, és fogunk hagyni matuzsálemeket az utókorra, de azt hiszem, azt is mondhatjuk, hogy most nagyobb ütemben látható a pusztulásuk, mint ahogy a következő generáció beleöregszik.
Az elmúlt percekben Kálai Mártont hallották Magyarország nagy és különleges fáiról. Kötete a Matuzsálemek idén az év legszebb ismeretterjesztő albuma címet nyerte el. Ehhez és eddigi tevékenységéhez ezúton is gratulálok. Most folytatásos irodalmunk negyedik részét Rácz János színművész olvassa fel.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Telt múlt az idő. A fázós novembert, a december mézes kalács illatú ünnepe váltotta fel, úgy elröpült egy hónap, hogy észre se vettük. Január, február, nem sokára itt a nyár, ahogy az öreg mondaná, és tényleg. Ha március elején kisütött a nap, az nekünk már a bőség kezdetét jelentette. A téli kabátot gyorsan beakasztottuk a szekrénybe. Jött a tavasz, és jöttek a problémák. Jánoskám, kérdezte Laci bácsi, nem láttad a plankton hálómat? Dehogy nem, mondtam rosszat sejtve, Tegnap még a kezében volt, és planktont szedett vele. Az öreg homlokán vihar felhők gyülekeztek. Ott felejtettem, suttogta elhaló hangon. Biztos, hogy ott felejtettem. Azt már tudtam, hogy az öreg számára a plankton háló olyan, mint narkós számára a heroin. Ha nincs a keze ügyében, akkor gubanc van. Egyszer Uszkve 100 kilométert kocsikáztunk érte, ezt most elmesélem. Akkor a fűzfa mellett felejtette a tónál, de onnan meg sajnálatos módon hazavitte egy cigánygyerek. Az infót egy horgásztól kaptuk, tehát volt egy szemtanunk. Nem hagytuk annyiban, elpöfögtünk a cigánysorig. Viszonylag könnyen megtaláltuk Aladárt, aki épp egy kóbor kutyát próbált meg befogni Laci bácsi hálójával. Az öreg felhördült. A hálóm! Valódi Molnár Szita szövet! És úgy nézett rám, mintha én lennék a hibás mindenért, aztán fülsüketítő dudálásba kezdett. Aladár azonnyomban beszüntette a tevékenységét, és megszeppenve nézett, hogy vajon mit akarhat a két félőrült. A plankton hálót elcseréltük vele egy tábla csokira, meg egy üveg kólára. A kóla mellesleg az enyém volt, már ittam is belőle egy kicsit. Aladárt nem zavarta. Szóval úgy tűnik, hogy a történelem, és Laci bácsi, ismétli önmagát. Most hasonló tortúrára volt kilátás, azzal a különbséggel, hogy délelőtt a Hernád partját pásztáztuk, és nagy területet barangoltunk be az öreggel. Egy planktonhálót megtalálni itt már szinte lehetetlen feladat. Ha csak, elindultunk. Keresztül kellett vágnunk a városon, nem egyszerű közlekedni Miskolcon a csúcsforgalomban. Ismerős játszóterek mellett haladtunk el, szállt a hinta, pattogott a labda a fél téglákból kialakított futballkapuk előtt. Gyermekzsivaj foszlányait sodorta felénk a szél. Az öreg képes volt lelassítani, ha valahol 11-es rugáshoz készülődött egyes szúrtos kis emberpalánta, és a maga módján még kommentálta is a történéseket. Figyeld! Félpályára fut neki, mint Beckenbauer! Na, ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Így elbénázni azt a jó kis 11-est. De azért az öreg asszonyt majdnem kilőtte. A boldog kádári időkben még úgy készültek a játszótereken a focipályák, hogy a kapukat csak néhány méter választotta el a gyalogjárdától, ahol jöttek-mentek az emberek. A rutinosabb járókelők mindig megvártak egy-egy nagyobb helyzetet, na nem a játék szépsége, hanem a fejbe trafálás veszélye miatt, és csak akkor haladtak tovább, ha már a másik térfélen pattogott a labda. Láttunk öregasszonyokat eldőlni, mint egy krumplis zsákot, amikor valamelyik gyerek jól megküldte a lasztit, és a pekhes járókelő nem volt elég körültekintő, vagy elég gyors. Mielőtt folytatnám a legújabb plankton háló ügyet, még elmesélem azt a történetet, amikor az öreg egyszer visszarúgta a labdát. Egy tavaszi napon történt. Fagylaltostól jöttünk, gyalog. Gyengénk volt a csoki puncs vanília. Nagy halommal nyaltunk éppen, amikor elénk pattant a labda. Laci bácsi leállította a bőrgolyót, kicsit nekifutott. Az elgondolás az lehetett, hogy egy egészségeset belebikázik, de a tervezett irányhoz képest túlságosan jobbra perdült a laszti, viszont erő az maradt benne rendesen. A lövés útjában álló babakocsit elementáris erejű találat érte. Cumis üveg és papír zsebkendő foszlányok imbolyogtak mindenhol a levegőben. A kismama elhűlve büfisztette tovább a csemetéjét, aki történetesen, hála a gondviselésnek, néhány másodperccel a becsapódás előtt vett ki a babakocsiból. Könnyben úszó szemekkel csak annyit tudtam mondani az öregnek, mint Minarik Ede a méltán elhíresült mosodás. Laci bá, kell egy csapat. Visszatérve a plankton hálóra, útközben elaludtam az autóban. Néha megesett velem, de ilyenkor legalább tudtam repülni is. Nem úgy, mint az angyalok, hanem mint a kenguruk. Csak az én lábam soha nem ért le a földre. Repültem, Aztán mielőtt földet értem volna, magam alá húztam a lábamat, mintha hintáznék. Új lendületet vettem, és hasítottam tovább a levegőt. Annyira életszerű volt, hogy ébredés után percekig azon gondolkodtam, miért nem próbáltam ki már a valóságban is. A Wartburg jóleső duruzsolása ébresztett. Még egyensúlyoztam picit az álom és az ébrenlét határán, aztán összeszedtem a gondolataimat. Az öreg megint elhagyta a hálóját, csak most nincs semmi támpont, hogy merre keressük. Letehette útközben valahol, de ahogy ismerem, ebben az elhagyásban is lesz valami rendszer és logika. A korábbi esetnél, miután végzett a planktonszedéssel, kimosta a hálót, suhogtatta, szárítgatta, aztán letámasztotta a fűzfa mellé, hogy járja a nap meg a szél. Ott találta meg később Aladár. A háló kimosása után az élő planktonnal volt elfoglalva, szortírozta vödrönként, én sem vettem észre, hogy valami hiányzik a kocsiból. De ez az újabb helyzet egészen más volt. Most alig használtuk a hálót, csak barangoltunk az ártéren. Hirtelen megvilágosodott minden. Az őzek! Ez lesz a megoldás. A távcsőért kotorászott, mikor feltűntek előttünk az erdőben. Csak vissza kell emlékezni, hol találkoztunk velük, és hogy meddig maradtunk a nyomukban. Úgy rémlett, hogy egy hatalmas kiszáradt nyárfa közelében lehettünk. Az öreg úgy ismerte az árteret, mint más földi halandó a kiskertjét. Biztosra vettem, hogy be tudja azonosítani a környéket. Mire ezt elmondhattam volna neki, már meg is pillantottam a kiszáradt nyárfát a kocsi ablakából. Laci bácsi tőlem függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott, csak most más úton jöttünk, mint reggel. Ez egy rövidebb út volt, számomra teljesen ismeretlen. Megérkeztünk, mondta az öreg, és jobbra rántotta a kormányt egy csalán tenger közepén, ahol útnak nyomát sem láttam. De lett út. Simán eldöcögtünk a nagy fáig. Háló persze sehol. Sötétedésig kerestük, de semmi. Elcsigázottan érkeztünk haza. A kapuban Margitka néni várt minket. Lacikám, fordult az öreghez. Megvan a hálód. A garázsban volt a helyén. Csak eldőlt és becsúszott az ajtó mögé. Én is alig vettem észre. Az öreg rám nézett, és csak ennyit mondott. Vagy inkább kérdezett. Na, és most ne üssön meg a guta. Aztán kacagni kezdett hosszan, jó ízűen, és mindannyian felvidultunk körülötte. Morzsa kutya, a vérszomjas házőrző, Margitka néni, a csillagok az égen, és én.
Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének negyedik része. A felolvasó Rácz János színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Köszönöm figyelmüket, Tigovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének harmadik részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása. A szépség Dosztojevszkijnél. Dosztojevszkij nem a szépség sértetlen világába akar elvezetni bennünket. Ő ismerte a feszültséget a szépség utáni vágyunk és életünk meghasonlottsága között, amelyet sokszor egyáltalán nem nevezhetünk szépnek. Hiszen ezt a mondást a beteg Mishkin herceggel jelenteti ki. Az ő lelkének és életének szépsége elrejtőzik egy betegség mögött. Dosztojevszkij számára nem a nyugodt, kiegyensúlyozott arcok szépek, hanem azok, akikben Isten és az ördög küzdenek, és az ellentétes partok összeérnek. Azok az emberek szépek, akiket elemészt a jó utáni vágyakozás, különösen akkor, amikor a bűn áldozatául estek. Minél hevesebb ez a vágy, annál szebb az emberi arc. Ez válik kivehetővé Nastasja Filippovna arcán is, amely annyira elbűvöli a herceget. A szépséget látja ebben az arcban, s egyben ráeszmél, hogy hihetetlenül kellett szenvednie. Egy büszke arcot fedez fel benne. S a herceg azt kérdezi magában, csak azt nem tudom, hogy jó-e ez a nő. Hely, bár csak jó volna, akkor minden meg volna mentve. Aztán ezt írja Dosztojevszkij erről az arcról. Ez a vakító szépség, a halovány arc, a kissé beesett orca, az égő szempár szépsége szinte már kibírhatatlan volt. Különös szépség. A herceg csak bámulta egy percig, aztán hirtelen felocsúdott, körülnézett, gyorsan ajkához emelte és megcsókolta a képet. A herceg megcsókolja a képet, mert eltelt együttérzéssel az asszony meghasonlottsága és boldogtalansága miatt. Aglaja Ivanovna, a regény egy másik fontos asszonyának szépségéről ezt mondja a herceg. Ön rendkívül szép, Aglaja Ivanovna, olyan szép, hogy az ember nem ismer ránézni. És később, a szépségről nehéz véleményt mondani, erre még nem készültem fel. A szépség talány. Gardini így értelmezi ezeket a mondatokat. A szépség az a mód, ahogyan a lét a szív számára arcot nyer és beszédessé válik. Benne a lét erőssé válik a szeretetre, és azáltal, hogy megérinti a szívet és a vért, megérinti a lelket is. Ezért olyan erős a szépség. Trónol és uralkodik, könnyűszerrel és megrendítően. Miután azonban megjelenik a bűn, a csábítás hatalmával rendelkezik. Győzedelmeskedni látszik, mint a játékban, mert a szép lét képe közvetlenül a legbensőt érinti és gyújtja meg. Ezért a szépség mindig ambivalens, megrendíti az embert és magához vonzza. Néha a szépség az, ami tükrözi a jót, ám létezik a csábító szépség is, amelynek hatalma van felettünk, ám nem a jóra, hanem a romlásba vezet minket. A szépség talány, és az is marad. És csak ebbe a rejtélyességbe tudjuk belemondani. A szépség menti meg a világot. Csak az a szépség tud megmenteni bennünket, amely a jót tükrözi, amely tiszta és makulátlan. Ám a büszkék és meghasonlottak szépségében is felvillan a remény szikrája, hogy ez az ember jó belül, hogy ő is megmenthető. Éppen a meghasonlottság és a szépség feszültsége, amellyel Dosztojevszkijnél találkoztam, indított arra, hogy írjak valamit a szépség megmentő és gyógyító hatásáról egy gyakran nem szép világban. Éreztem, itt valami lényeges mondatik ki keresztény spiritualitásunkból, amire én magam is alig fordítottam figyelmet, és amiről könyvekben is nagyon keveset olvasok. Ez gyógyító és jótékony spiritualitás, amely mentes a moralizáló törekvésektől. Nem a gonoszra és a bűnre összpontosít, hanem egy szép teremtés alaptényére. A teremtés szépségét észrevenni, ahogy a természetben találkozunk vele, megállni egy szép virág előtt, ahogy egy katolikus ószövetség kutató Fridolin Stier újra meg újra tette. Ez a keresztény spiritualitás fontos vonása. A szépség jót tesz nekünk. Isten szépsége naponta felragyog számunkra a teremtésben. Ezért a teremtés szépségével együtt az emberi lélek gyógyulásának fontos eszköze. A Kolosszeiekhez írt levél pedig azt mondja nekünk, hogy a teremtésben Jézus Krisztussal és az ő szépségével találkozunk. A szép és a rettenetes közötti feszültséget, valamint a szépség felragyogását éppen egy beteg emberben, amelyet Dosztojevszkij oly lenyűgözően írt le a Félkegyelmű című regényében, újra megtalálom János evangéliumában. A János evangélium arról beszél, hogy Isten dicsősége és fénye Jézus Krisztusban ragyog fel. Jézusban látjuk a valódi szépséget, amely Istenben elrejtezik. Ám amikor Jézus szépségéről beszélünk, mindig tudatában kell lennünk a feszültségnek, amelyben a keresztény hagyomány szemlélte Jézust. Az egyház liturgikus hagyománya az Ószövetség e két mondatát Jézusra vonatkoztatta. Ékesebb vagyok az emberek fiainál, kedvesség ömlik el ajkadon. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt. Dosztojevszkij úgy értelmezi ezt a feszültséget, hogy a szépség a beteg hercegben ragyog fel, aki Jézust jelképezi. Tehát nem tökéletes szépség, amely nem ismer gyengeséget és betegséget, hanem betegség, amely éppen emberi létünk kicsinységében és törékenységében fénylik fel. Az evangéliumok maguk soha nem idézik az említett Izaiás igét. Bár Máté idéz egy másik sort, szintén Izaiás könyvének 53. fejezetéből, amikor arról beszél, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. Hogy így beteljesedjék, amit Izaiás próféta mondott, ő a mi gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket hordozta. Izaiás könyvének 53. fejezetét egyébként is újra meg újra idézik az Új Szövetségben, ám soha nem az 53. fejezet második verset. Az evangélisták nyilvánvalóan kegyetlen kereszthalála ellenére is mindig látták Jézusban a szépet. A korai egyház követte őket ebben a szemléletben. Alexandriai Szent Kelemen a következőket mondja. Megváltunk szép, hogy azok keressék, akik az igaz szépség után vágyakoznak, mert ő volt az igaz fény. Jézus szépsége vonzóvá teszi őt az emberek számára. Szent Kelemen annak idején ezt a tanult görögöknek írta, akiknek különleges érzékük volt a szépség iránt. Ezzel ma is utat mutat nekünk, hogy a kereső emberek számára olyan Krisztusképet rajzoljunk meg, amely megfelel a szépség utáni vágyuknak, anélkül, hogy kizárná Jézus szenvedését és keresztjét. János evangéliumában érthetővé válik a paradoxon, hogy Isten szépsége éppen a test esendőségében és gyengeségében jelenik meg. Jánosnál Jézus megdicsőülése éppen a kereszten történik. Olyan helyen, amelyet Jézus kortársai inkább a gyalázattal és kegyetlenséggel kötöttek össze. E kettősség őriz meg bennünket attól, hogy az esztétika világába meneküljünk. A szépség titkát törékeny létünk és egy olyan világ közepette kell megéreznünk, amelyet szenvedés jellemez. Mi az igazán szép, s mi az a kapocs, amely a Jézusról vallott ránk is érvényes két tételt összetartja? A szépségről elmélkedni nem a világból való jámbor menekülés, hanem út, hogy a világért vállalt erőfeszítéseink közepette menedékünk legyen, ahol megpihenhetünk, és ahol érintkezésbe kerülhetünk lelkünkkel és lelkünk belső szépségével, hogy aztán újra egészen munkánknak szentelhessük magunkat. Mivel a szépség mindig vonzó, a szépség iránti érzék számomra mindig is út Istenhez, aki, ahogy a vallásfilozófusok mondják, a tulajdonképpeni vonzás. A szépségben maga Isten szeretne megérinteni és odavonzani bennünket. Ám Isten nem csak vonzás, hanem taszítás is. ami megijeszt minket, ami zsigereinkig hatol. Egészen hasonló ez a szépség élményéhez. Ami nem mindig az, ami tetszik, ami kellemes. Meg is ijeszthet, és meg is rázhat. Ezt nem csak Dosztojevszkij látta így, hanem más írók is. Csak kettőt szeretnék idézni. Rainer Maria Rilke ezt írja az első Duinói elégiában. Mert hisz a szép nem más, mint az iszonyú kezdete, mit még elviselünk. S mennyire bámuljuk, mert megveti szemtelenül, hogy összetiporjon. A szép kiszakít mindennapi tapasztalatunkból, csak rövid időre pillanthatjuk meg. A szépben van valami Isten megrázó valójából. Csak akkor tudjuk elviselni, ha röviden érintjük. Az abszolút szépet nem pillanthatjuk meg, csak a szép nyomait világunkban. Ha valami valóban megigéz lelkünkben, az meg is ijeszt, mert kiszakít bennünket a mindennapi felületességből, és olyan élmény révén ráz fel, amely lelkünk mélyét érinti meg. Peter Handke is beszél a megrázó szépségről. Az igazán szép megráz és megijeszt bennünket. Nem tudjuk kényelmesen a fotelból szemlélni. Az igazán szép megindítja lelkünket. Széttöri páncélunkat, amelyet magunk köré építettünk, hogy mindent csak nézőként figyelhessünk. A szépet nem tudjuk puszta nézőként szemlélni. Magába vonz bennünket, feltöri bensünket, hogy megnyíljunk valami bennünk rejlő mély felé, a felé, ami valódi énünket alkotja. Ezt a látásmódot találjuk meg már Dosztojevszkijnél is, ha más helyütt is, a Karamazov testvérek című regényében. Azt mondatja Mitya Karamazovval. A szépség félelmetes és rettentő dolog. Félelmetes, mert meghatározhatatlan. Meghatározni pedig azért nem lehet, mert az Isten csupa merő talánynak teremtette. A megmentő és a gyógyító utáni vágyat, ám a szépség okozta megrendülés utáni vágyakozást is szeretném megérezni a következőkben. Szeretném egy gyógyító és megrázó szépség vonatkozásait megmutatni a filozófiában, a Bibliában és a spirituális hagyományban. Nem törekszem arra, hogy kifejlesszem az esztétika teológiáját, vagy akár, ahogy ezt Hans Urs von Balthasar kimagasló módon tette, saját teológiai dogmatikát hozzak létre a szépség tekintetében. Csak fel szeretném hívni a figyelmet keresztény hitünk és a hittapasztalatunk azon szempontjaira, amelyet a lelkiségi irodalom elhanyagolt.
Anselm Grün a Szépség című művének harmadik részét Varga Orsoly előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent első Ince pápa. Rómában halt meg 417-ben. A Rómához közeli Albánóból származott. Azt írták róla a régi írók, hogy egyike volt az olajfák hegyén élő remetéknek, de ezt ma már nem tudjuk pontosan megállapítani. 401-ben választották meg pápának. Apostoli lélekkel vállalta az összes egyházak gondját egy nehéz politikai időszakban. Minden kétséget kizáróan nagy képességű és parancsoló egyéniség volt. Megkövetelte, hogy minden fontosabb ügy Róma püspöke elé kerüljön. Aranyszájú Szent János konstantinápolyi pátriarkát, aki föllépett a császári udvar fényűzése és a visszaélések ellen, sajnos ő sem tudta megvédeni. Pedig oltalomkérő levelét ezzel kezdte, aranyszájú Szent János, az én nagyon tisztelendő kegyes uramnak, Innocentiusnak. Ince pápa megpróbálta az egyházi fegyelmet is megerősíteni, zsinór mértékül a római szokást téve. 36 írása jól tükrözi ezt. Aztán megérte, hogy személyes követsége ellenére Alarik, nyugati gót király, 410. augusztusában elfoglalta Rómát, és nagy pusztítást hajtott végre. Első Ince ekkor már Ravennában tárgyalt a nyugati császári udvarral. 411-ben a híres karthágói zsinaton Szent Ágoston hippói püspök 286 katolikus és 279 donatista püspök előtt bebizonyította, hogy a katolikus oldalon van az igazság. Erre a szakadárok többsége visszatért az egyházba. A vita során megfogalmazták az egyház miben létét is. 6 évvel Alarik római pusztítása után Szent Ágoston így beszélt. Róma locuta, causa finita. Róma szólt, az ügy be van fejezve. Róma lassan újjáépült. A pápa összefogta a széteső világot. 416-ban azt írták a gubbiói püspöknek, hogy mindenkinek meg kell tartania azt, amit Szent Péter a római egyházra hagyott. És semmit sem szabad bevezetni, aminek nincs apostoli tekintélye. A nyugati egyházak tartsák magukat a római egyházhoz, ahonnan eredetüket vették. A pápa azért Macedóniában és Antiókiában is parancsolt. És mindenki meghorolt előtte, mert Pétert, a sziklát látta benne, akire Krisztus anyaszent egyházát építette. E napon ünnepeljük még Szent Viktor győző, pápa vértanút. Pápaságának ideje 189-ször 198-ig tartott. Viktor afrikai származású volt. Fő tette, hogy a húsvét megünneplése vitájában a sorozatosan tartott helyi zsinatok állásfoglalására támaszkodva a nyugati szokás általános bevezetése mellett döntött, és a keleti szokás mellett kitartó egyházközségeket kiközösítette, ami nagy felzúdulást okozott. Szent Ireneusz Lyoni püspök a felebaráti szeretetre appellált, és így az ügy elsimult. Szent Viktor lépése már a pápai primátus, elsőség, határozott, körvonalazódását mutatja. Ő volt az első pápa, aki kapcsolatba lépett a római császári udvarral, és elérte, hogy a szardéniai bányákban sínylődő keresztény elítéltek kiszabaduljanak. Sok fellépő eretnekséget elítélt, mint például a Krisztus istenségét tagadókét, a Szent Háromságot tagadókét, a spiritisztákét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!